Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ebben az epizódban Fuller Bianca pszichológussal beszélgettünk. Biancával budapesti praxisa mellett az Instagramon, illetve a TikTokon is találkozhattok, ahol olyan témákat dolgoz fel rövid videókban, mint mondjuk a magány, a szorongás, a stressz, a boldogság vagy a kapcsolatok. Most a pszichológia mellett a közösségi oldalak és elsősorban a TikTok jó és rossz oldalairól, illetve a tudatos használatáról is beszélgettünk.
Szia Bianca, nagyon köszi, hogy téged láthatunk vendégül ebben a Vénusz Projekt adásban. Első körben légy, mesélj egy kicsit magadról, hogy te hogyan kerültél a pszichológiai pályára.
Igen, hát nagyon szépen köszönöm nektek a meghívást, igazán megtisztelőnek tartom. És a kérdésedre válaszolván sokat gondolkodtam azon, hogy milyen szuper lenne, hogyha lenne valami ilyen speckó történetem arról, hogy hogy kerültem a pszichológia pályára, de sajnos nincs. Egészen egyszerűen ilyen, hogy is fogalmazzak, intuitív döntésnek tűnt akkor, amikor az amellett döntöttem, hogy pszichológiát szeretnék tanulni, de most, ahogy így visszatekintek arra az időszakra, azt látom, hogy az szinte biztos volt, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni. Első körben az orvosi pályát céloztam volna meg, volt ezen kívül különböző egészségügyi irányzatok közül is több, és akkor véletlenül kerültem igazából a pszichológia nyílt napra Pécsen, és teljesen magával ragadott, és akkor egy kicsit ilyen válságba is kerültem, hogy hát mi lesz így a terveimmel, hogy én elterveztem, hogy egészségügyben szeretnék dolgozni, hogy tényleg így orvos, gyógyszerész ilyen pályán szeretnék mozogni, és akkor ezzel szemben a pszichológia, ami akkor még számomra kicsit megfoghatatlan volt, egy ilyen bizonytalan, de sokkal izgalmasabb pályának mutatkozott, és akkor így kerültem tulajdonképpen erre a pályára. Azt nem mondom, hogy nem volt rögös út, mert volt olyan időszak, amikor meginoktam abban, hogy biztos ez lesz az a terület, amiben én meg fogom találni önmagamat, de aztán szerencsére úgy hozta az élet, hogy abszolút megtaláltam benne magamat, de szerintem fontos tudni, hogy ez tényleg egy rögös és nem könnyű út volt, még idáig eljutottam, hogy most már teljes mértékben érzem, hogy az identitásom része az, hogy én pszichológus vagyok.
És ugye praktizálsz is, és emellett csinálod ezt a közösségi média dolgot, most úgy hangzok, mint egy boomer, ezt a közösségi média dolgot, amit így néhányan követnek. Tehát arról tudnál mesélni, hogy a praxisod mellett mit csinálsz az Instagramon, illetve a TikTokon elsősorban?
Igen. Igazából ez az, hogy én elkezdtem így ezeken a platformokon mozogni, az már nagyon-nagyon korán kezdődött, mint szándék, szóval már az egyetemi éveim alatt tapasztaltam azt, hogy elmentem egy új közösségbe, vagy bárhova, ahol be kellett mutatkozni, és elmondtam, hogy egyébként én pszichológus vagyok, akkor azért láttam pár felhúzott szemöldökölt, hogy micsoda szakma ez, vagy azt mondták, hogy akkor én biztos tudok az emberek fejében olvasni, ugye ez a tipikus, vagy hogy én is pszichológus szerettem volna lenni, de az biztos, hogy előfordult nagyon sokszor egy szemöldök felhúzás, és utána egy kis távolságtartás, hogy ez valami félelmetes, nehezen megfogható dolog. És pont emiatt éreztem azt, hogy valahogy az emberekhez fontos közelebb hozni a pszichológiát, és nagyon-nagyon régóta gondolkodtam azon, hogy mi lehetne az a platform, ahol ezt meg tudom tenni. És igazából, amikor az első karantén, pandémia időszak tört be, vagy tört ki, akkor több időm volt nekem is arra, hogy úgymond valamiféle újfajta hobbiba vagy elfoglaltságba kezdjek, és haza is utaztam akkor vidékre a családomhoz, ahol egyébként a két kisebb, fiatalabb, akkor 16 éves tesóm is lakott, és ők hát egészen aktívan használták ezt a platformot, ugye ez most másfél évvel ezelőtt volt, akkor még Magyarországon annyira nem volt elterjedt a TikTok, és ő az egyikük javasolta, hogy hát miért nem próbálom ki ezt a platformot pszichoedukációra. És először idegenkedve gondoltam erre az ötletre, de aztán elkezdtem igazából én is akkor először megismerkedni a platformmal, érdekesnek találtam edukatív tartalmakat, szóval, hogy ez adott nekem egy ilyen biztonságot, és akkor igazából így a húgom segítségével elkészítettük az első videókat, meg egyébként van egy marketing céget vezető barátnőm is, és ő is támogatott benne, hogy ebben abszolút úttörő lehetek itt Magyarországon, próbáljam ki, aztán majd lesz, ami lesz. És igazából így keveredtem egyfelől a TikTokra, másfelől Instán is elkezdtem kb. Fél évvel rá ugyanígy a pszichoedukációt. Én úgy tapasztalom, hogy nekem a videós tartalmak jobban mennek, sokkal jobban szeretem egyébként csinálni is őket, de azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy ahol csak tudok, ott elérjek az emberekhez, és el tudjam nekik azt mondani, hogy a pszichológia az egyébként egy nagyon hasznos dolog az életünkben, és nem valami, amitől félni kell.
Illetve, hogy a pszichológia az nem is egy homogén dolog, hanem ugye nagyon sok irányzata van, meg különböző módszerekkel dolgoznak a pszichológusok. Te milyen irányzatot képviselsz, vagy milyen módszereket alkalmazol előszeretettel?
Hogyha egy fő irányzatot vagy módszert kellene kiemelni, akkor az a kognitív viselkedés terápiás módszertan lenne, de egyébként mindig azt szoktam mondani, hogy én ilyen integratívan dolgozom, szóval nem ragaszkodom egy konkrét módszertanhoz, hanem ismerek többet, képződöm is egyébként több módszertanban, és mindig azt alkalmazom, amit egyébként az adott helyzetben úgymond a leghasznosabbnak tartok. Tényleg a kognitív viselkedés terápia az, ami hozzám mindig is a legközelebb áll, de nagyon szeretem a személyközpontú irányzatot, nagyon szeretem a pszichodinamikus elméleteket és szemléleteket, illetve most már egyre közelebb kerül hozzám például a sématerápiás módszertan, és azt is szeretném majd így megtanulni. Úgyhogy tényleg így attól függ, hogy mi az az élethelyzet, mi az a nehézség, amiről szó van, de ezek azok a fő irányok, amiket közel érzek magamhoz. Alapvetően a kognitív viselkedés terápiás szemlélet az többek között arról szól, hogy az érzéseink, a gondolataink hogyan befolyásolják a szituációt, a helyzetet, illetve hogy egyébként a helyzet hogyan befolyásolja az érzéseinket és a gondolatainkat. Ez nagyon egy egyszerű és tömör megfogalmazása a kognitív viselkedés terápiának, de tulajdonképpen tényleg erre koncentrál. Azért szeretem különösen, mert sok esetben látom azt, hogy telnek a napjaink, azok a gondolatok és érzések egyébként ott vannak bennünk minden esetben, de nem tudatosítjuk őket. És azt látom, hogy mára az egy nagyon nagy feszültségcsökkentő hatással bír, hogyha úgy helyére tudjuk tenni azt, hogy igen, abban a helyzetben, amikor ez történt, akkor én ezeket a gondolatokat fogalmaztam meg akár tudatalatt magamban, és ezek az érzések csatlakoznak ezekhez a gondolatokhoz. A személyközpontú irányzatnak igazából az a lényege, én ezt sokszor inkább hívom egy ilyen, hogy is fogalmazzak, alapeszköztárnak, amivel minden pszichológusnak rendelkeznie kell, ez a kongruencia, tehát hogy az, ahogy én viszonyulok a klienshez, az nagyjából mindig egyforma, mindig ugyanazt a fajta reakciót várhatja tőlem, tehát hogy ez egy ilyen kiszámítható dolog, biztonságot ad a kliensnek, az, hogy én empatikusan fordulok a klienshez, az, hogy én nem adok neki tanácsot, hanem inkább igyekszem visszatükrözni azt, amit ő mond, esetleg megfogalmazni érzéseket, amik egy adott helyzetben benne lehetnek. Nekem erről szól a személyközpontú irányzat. Uh-huh. A pszichodinamikus irányzat az igazából az egyik ilyen, hogy is fogalmazzak, a Freudtól indul ugye a pszichoanalízis, és ennek részeként fejlődött a pszichodinamikus irányzat. Tehát, hogy az ilyen nagyon gyermekkori, hogy is fogalmazok, dinamikákból indul, és hogy ezek hogyan ismétlik magukat a jelenünkben. És valahol a sématerápia is ehhez csatlakozik nagyon, hogy a gyerekkori, a fejlődésünk során szerzett élmények, tapasztalatok milyen alapvető sémákat alakítanak ki bennünk, és ezek hogyan hatnak a mindennapjainkra. Nagyon röviden így tudom ezeket a módszereket ismertetni.
Tök jó, köszi, mert megállapítottam, hogy szerintem az én pszichológusom ugyanezek keverékét alkalmazza velem. Velem szemben, nem tudom. Értem. Úgyhogy köszi.
Jól van, örülök neki.
És azt írod, hogy a klienseidnek, vagy hát a pácienseidnek, Jézus, melyik a jó szó? Mindkettő.
Én klienst használok egyébként.
Szuper. Szóval a klienseidnek mondjuk a 20-30 éves korosztályt lövöd be a honlapod szerint legalábbis. Mik azok a jellemzők, vagy közös tulajdonságok, amik ezekre a vagy ezekre az évtizedekre, erre a generációra jellemzőek, és te miért ezt választottad?
Egyfelől azért ezt a generációt, korosztályt, inkább talán ez a megfelelő szó, ezt a korosztályt választottam, mert ebben érzem magam kompetensnek, és nekem nagyon fontos az, hogy az, amivel foglalkozom, abban én tényleg kompetensnek érezzem magam, és valahogy nem érezném azt önazonosnak, hogy egy életszakaszában jóval előttem járó személlyel foglalkozom. Nyilván van ilyen eset, de oda szoktam arra figyelni, hogy akkor a hozott nehézség az tényleg olyan legyen, amin én is tudok segíteni. Én tőlem sajnos a gyerekpszichológia egészen távol áll, illetve én nekem egyébként így a kamaszok is ebbe a kategóriába tartoznak, és így adta magát az, hogy ez az a korosztály, akit én leginkább meg tudok szólítani, ez a 20-as, 30-as korosztály. Meg ugye ez a fiatal felnőtt korunk, ezek a fiatal felnőtt korunk évei, és nagyon érdekesnek tartottam már a tanulmányaim alatt is azt a fajta normatív krízist, ami ilyenkor átmegy szinte minden ember. Ugye minden életszakaszunkban átmegyünk egy ilyen fajta, hát ugye a korszakváltások azok a normatív kríziseink, amik tulajdonképpen így az életünk előre haladtával teljesen természetesek, hogy vannak. Például a serdülőkor, ilyen egyébként mondjuk egy házasság is, vagy ilyen mondjuk egy gyerek születése, és ilyenek a tényleg az életszakaszváltások. És azt gondolom, hogy a fiatal felnőttkor nagyon izgalmas konfliktusokat hoz magával, és ezekkel szeretek is foglalkozni, szeretek róluk tanulni is, és érdekes látnom azt is, ahogy ezeken az emberek keresztül mennek, ezeken a kríziseken, illetve konfliktusokon.
És van esetleg olyan dolog, ami nem ilyen coming of age, tehát hogy életkor általi dolog, hanem mondjuk olyan, amit konkrétan ennél a korosztálynál vagy generációnál most specifikusan látsz, ami mondjuk probléma, amit mondjuk egyszerűen az a világ vagy kor okoz, amiben élünk, tehát ami mondjuk alapvetően nem jellemző, nem volt jellemző más generációkra ugyanebben az életszakaszukban?
Szerintem egyébként tényleg fontos elkülöníteni az életszakaszt a generációktól. Mert teljesen más nehézségekkel küzd mondjuk a boomer generáció, vagy küzdött ugyanebben az életszakaszban, teljesen mással az Y, teljesen mással az Z. Bár nem vagyok generáció kutató, tehát nem biztos, hogy ebben nagyon részletes ismereteim vannak, de azt viszont látom, hogy a jelenleg 20-as, 30-as éveiben járó fiatalok, fiatal felnőttek mikkel küzdenek, illetve hogy miben lehet ez más, mint mondjuk korábban. És azt mindenképpen látom, hogy és ezt egyébként szeretem is hangsúlyozni, hogy annak köszönhetően, hogy rengeteg lehetőségünk van, és azért is beszélek így többes szem első személyben, mert hogy én is ebben vagyok, azt hiszem. Szóval, hogy rengeteg lehetőséggel találkozunk, sokkal több az a fajta, sokkal több irányt tud venni az életünk a fejlődésünk során. Tehát, hogy eldönthetjük azt, hogy hol szeretnénk élni, nem csak mondjuk országon belül, hanem tényleg világon belül. Eldönthetjük azt, hogy egyébként milyen karriert szeretnénk befutni.
Akár azt többet mondom, is.
Akár egyszer. Többet is, igen. Nagyon sok egyébként, mind az Y, mind a Z generációs fiatalok között az első diplomás. Ez is nagyon sok plusz nehézséggel jár. Mindemellett ott van hát a közösségi média, ahol meg azt látjuk, hogy ez az élet milyen könnyű, mennyire színes szagos, mennyi érdekességet rejt magában, milyen jó lesz majd, amikor belépsz a felnőtt korba, a munkavilágába, hatalmas karriert futsz be, csodálatos családod lesz, minden tökéletes lesz, és hogy amikor ezzel szemben szembesülünk a valósággal, ami egyébként a normális, akkor az nagyobb csalódással jár, mint mondjuk az előző generációknál, ahol nem tolták ennyire úgymond az arcunkba azt, hogy hogyan is lehetne ezt tökéletesen csinálni, elnézést a kifejezésért. És ez azt gondolom, hogy abszolút azoknak a generációknak a nehézsége, akik már a social médiában élik meg ezt a fajta normatív krízis.
És tiszta szerencse, hogy nem csak olyan közösségi média oldalakkal találkozunk, akik azt tolják az arcunkba, hogy mennyire szuper minden, és milyen gyönyörű, és mennyire gazdag tudsz lenni.
Igen.
Hanem mondjuk olyanokat is, mint a te oldalaid, ez egy abszolút seamless átvezetés volt részemről. ugye arról már beszéltünk, hogy a TikTokon ilyen kis rövid videókat készítesz, és mondtad, hogy neked ezek állnak így jobban testhez, és ott van talán több követőd is, mint Instagramon, hogyha
abszolút,
nem
igen.
tévedek. Plusz a TikTok szerintem egy iszonyatosan érdekes platform olyan szempontból, hogy Magyarországon nagyon újnak számít, nagyon kevés diskurzus van róla. Ezért szerintem így inkább arra fogunk fókuszálni, de hogy nyugodtan az Instagramot is behozhatjuk, mert az is ugyanúgy érdekes. Ezekkel a kis videókkal, amiket TikTokon szoktál megosztani, ez egy nagyon nehéz kérdés lesz. Mi a célod? Miért csinálod?
Első körben tényleg a pszichoedukáció volt a célom. Amikor elkezdtem, akkor pusztán ez volt a szándékom. Én nem gondoltam, hogy az, ahol, amire most használom, meg ahol most tartok vele, az egyébként elérhető. Tényleg akkor egy ilyen hobbi, illetve hivatás tudat vezérelt. Az, hogy az embereknek valamilyen szinten felnyissam a szemét olyan nehéz problémákkal kapcsolatosan, amik majdhogy nem mindenkit érintenek, párkapcsolati konfliktusok, enyhébb szorongások bizonyos helyzetekben, stressz, önértékelési problémák, ugye ezek azok a főbb irányvonalak, amikkel foglalkozom. Valahogy azt szerettem volna az emberekhez közelebb hozni, hogy ezek a nehézségek a világ legtermészetesebb dolgai, és nem kell emiatt egyébként szégyenkezni, hogy esetleg önbizalomhiánnyal rendelkezik valaki. És közben az is volt a célom, hogy valamiféle kézzelfogható keretrendszert adjak ezeknek a sokszor nagyon megfoghatatlan kérdéseknek. Aztán, hogy ugye ez hova fejlődte ki magát, szerencsére, mivel felkapott lett a legtöbb videóm, illetve sok videóm, ezért most már brandépítésre is nagyon jól tudom használni. Tehát, hogy engem emiatt kerestek meg különböző platformok, emiatt tapasztaltam azt meg, hogy az embereket érdekli az, amit mondok, és hogy nyitottak arra, amit mondok, és ez, ennek hatalmas ereje van, azt gondolom, meg hatalmas felelőssége. Úgyhogy most már a hivatástudatom mellett igyekszem a személyes márkámat is valamilyen szinten tudatosan építeni, ami egyébként számomra nagyon-nagyon sok nehézséggel járt, és megmondom őszintén, hogy még most is egy picit ezt úgy nehéz kimondani, mert hogy hát én pszichológusként valamilyen üzleti dolgot csinálok, ez nem biztos, hogy annyira társadalmilag elfogadott, de én ezt most már büszkén vállalom, és azt gondolom, hogy ebben is szeretnék többek között úttörő lenni, hogy nincs azzal semmi baj, hogy egyébként segítő szakmával az ember egzisztenciálisan is biztosítja az életét.
De nem ám. Egyébként kapsz olyan visszajelzéseket, amik akár ezt, akár a közösségi média használatodat, akár mondjuk kritizálják, akár támogatják igazából?
Ez érdekes, mert ugye amikor elkezdtem, akkor, ahogy mondtam, a TikTok nagyon gyerekcipőbe járt, és mindenki azt gondolta, hogy ott 10 éves gyerekek táncikálnak, meg hogy is mondják ezt, videókra lip-szájnszolnak, tátoknak talán ez a jó szó. Tehát Tehát, hogy tizenévesek táncolnak és énekelgetnek, holott már akkor sokkal több volt ez a platform. És emiatt én rettegtem attól, hogy hogyan fogja a szakma ezt megítélni, mert azért sajnos a pszichológus szakmában nagyon sok az olyan, tehát hogy egy olyan közösségről van szó, ahol nehéz elfogadást találni, és mindemellett egyébként pontosan azért, mert nagyon kezdeti fázisban volt ez a platform, én őszintén szólva még az ismerőseimnek sem mertem eleinte elmondani. Úgyhogy igen, abszolút volt ilyen félelem bennem, sajnos tapasztaltam is, nem a saját bőrömön, de hasonló cipőben járó tartalomgyártók bőrén azt, hogy igen, a szakma ezt egyébként hajlamos elítélni. Úgyhogy emiatt volt bennem egy félelem, igen.
És ugye szerintem az is mondható, hogy itthon még mondjuk mindig nem sok ilyen úgymond tudatos TikToker van, akik mondjuk magyar nyelven ilyen direkt tudatos vagy edukációs tartalmakat gyártanak. Már amennyire megismerkedtem az elmúlt hetekben én a TikTokkal, nem azt láttam, hogy ez a gyakori. Te mit gondolsz, hogy egyébként, ha közösségi médiáról beszélünk ugyanblokk, mennyire vagyunk mi itthon fejlettek a tudatosságban, a tudatos használatban is akár, meg a másik oldalról tartalomgyártóként. Veled is, hogyha jól tudom, akkor volt a TikTokon beszélgetés a mentális egészségről, és az igaz, hogy egyébként a TikTok szervezésében is vannak ilyen mindenféle kezdeményezések?
Igen.
Bólogatsz?
Igen. Igen, igen. Idén márciusban keresett meg egyébként így először a TikTok maga, hogy szuper lenne, hogyha készítenék így nőnap alkalmából egy élő beszélgetést, mert hogy nekik is küldetésük az, hogy minél több minőségi és edukatív tartalom jelenjen meg a platformon. És akkor egy hosszasabb szünet után nemrég újra felvettem a kapcsolatot a kapcsolattartómmal így a TikToknál egy teljesen véletlen folytán, és akkor beszéltünk arról, hogy ez továbbra is nagy küldetésük, és hogy mi lenne, hogyha egy ilyen sorozatot készítenék, ahol különböző meghívott vendégekkel, különböző témákat járunk körül a pszichológia bugyraiban, és én nagyon örültem ennek a lehetőségnek, mert egyfelől szeretném hozzá segíteni a TikTokot ahhoz, hogy más legyen a megítélése, illetve ezekről a témákról azt gondolom, hogy bármennyit tudok beszélni, és szeretek is beszélni, úgyhogy így nagyon örültem ennek a lehetőségnek. A Mentális Egészség Világnapján a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvánnyal beszélgettem, pont múlt héten volt egy másik élő beszélgetésem, szintén a TikTok szervezésében Kozmaritával, aki ugye body positivity aktivista és plus size stylist, úgyhogy tényleg így önmagunk elfogadásáról volt szó. És még egyébként egy csomó élő beszélgetés van a tervben így a jövőre nézve, úgyhogy igen, ez aktívan folyik jelenleg is.
Ez nagyon jó, nagyon fasza, hogy mennyi bugyra van még a TikToknak, amit nem ismerünk.
Igen, nagyon fura, hogy a TikToknak tényleg egy olyan marketingje van, nem önmaguk által, hanem úgy ismerik az emberek, hogy tegyek a 14 évesek, táncolnak és énekelnek, miközben ennél sokkal mélyebb, már még hogyha csak a felszínt kapargatjuk, szerintem a korosztályunkban nagyon sokan arra használják, hogy recepteket találjanak.
Igen.
Meg egyébként pont arra gondoltam, amikor ezt mondtad, hogy egyrészt ez nyilván egy kicsit kétélű fegyver, vagy mondjuk nekem elsőre fura, hogyha kimondom, hogy a TikTok, ami mennyire mentális egészség romboló hatású is lehet azáltal, hogy létezik, az közben megpróbál ilyen tartalmakat gyártani, vagy ellensúlyozni ezzel a károsságát, vagy nem tudom, de hogy közben meg egy tök jó felelősségvállalás, vagy ilyen kiállás, meg akár nekem bizonyos részről egy ilyen beismerés, vagy felismerés is szimbolikusan, hogy a TikTok csinál ilyet, úgyhogy nekem ez tök tetszik.
Igen, és egyébként lesz szó a tudatos social media használatról is az egyik élő beszélgetés során, úgyhogy azt gondolom, hogy ez tényleg egy kedves gesztus a TikTok részéről, hogy indít ilyen kampányokat, mozgalmakat.
Kedves gesztus ide vagy oda, azért az tény, hogy Magyarországon annyira, vagy hát nem tudom, lehet, hogy csak én látom úgy, hogy nem állunk annyira jól olyanokkal, akik figyelme, vagy felhívják a figyelmet olyan ügyekre, amik túlmutatnak a külsőségeken, a diétán, vagy akármilyen a közösségi médiával asszociált negatív hatásokon. Te hogy látod ezt? Tényleg így van-e? És hogyha igen, akkor fejlődik ez Magyarországon?
Igen, egyébként, bocsánat, most kapcsoltam én is, Hanna, hogy a kérdésed első felére nem válaszoltam.
Figyelj, elég hosszú és bonyolult nyakatekert kérdés volt, úgyhogy én bocs.
De akkor most igen, talán ez a két kérdés valahol összefügg egymással, nem? Jó.
Abszolút.
Én azt látom egyébként, hogy ahogy ugye kérdeztétek is, itt érdemes külön választani a felhasználói szintet, illetve a tartalomgyártói szintet. A felhasználói szintben kevesebb a belátásom, de azt tudom, hogy a kettő az nagyon erősen hat egymásra. Tehát amíg a social médiát felszínes tartalomgyártásra használjuk, és a social médiának a legnagyobb képviselői, akik sajnos mára már pejoratív szóval influencereknek illetnek, vagy hívnak, felszínességet mutatnak, akkor az magával hozza azt is, hogy egyébként a felhasználók is sajnos felszínesen fognak ehhez a platformhoz hozzáállni, mert ez normaformáló, ahogy a véleményvezérek egyes kommunikációs csatornákat használnak. De én azt gondolom, hogy ha tartalomgyártói szinten nézzük, akkor egyfelől hatalmas ugrás volt ebben az elmúlt egy évben a pozitív irányba, és nagyon nagy kereslet is volt erre az elmúlt időszakban felhasználói oldalról. Tehát én látom azt, hogy gombaszám növekednek azok az oldalak, amik bizonyos témák, akár társadalmi, akár pszichológiai témák normalizálásával foglalkoznak, és nagyon hamar sok követőre is tesznek szert. Tehát azt látom, hogy egyébként megvan a nyitottsága arra, hogy az emberek tudatosabban használják a platformokat, de mint ahogy mindent, ezt is meg kell tanulni. És ez meg egy nem könnyű folyamat, nem könnyű egyfelől önismereti szempontból sem, másfelől pedig a kontrollfunkcióink gyakorlása tekintetében sem, hiszen ahogy ti is mondtátok, bármelyik platformról is beszélünk, főleg a TikTokról, arra van tökéletesítve, hogy oda láncoljon bennünket, és ezt a kontrollfunkciónkat ne akarjuk használni a mindennapokban.
És például te magad hogyan figyelsz a mentális egészségedre, vagy hogyan biztosítod magad számára, hogy ne menjen a mentális egészséged rovására, hogy egyrészt munka miatt, vagy talán legfontosabban hivatásból nagyon sokat TikTokozol, vagy nagyon sokat vagy a közösségi médián?
A legegyszerűbb eszközöm, az iPhone-nak van ez a csodálatos funkciója, amivel le lehet tiltani bizonyos idő használata után az applikációkat, és én ezt előszeretettel alkalmazom, és igyekszem is ezt betartani. Tehát, hogy nekem is igen, volt olyan nehézségem, amikor sokkal többet használtam a platformokat, mint amennyi mondjuk visszanézve egészségesnek tűnt, és bűntudatom volt miatta, mert mondjuk elmaradtam valami fontos feladatommal, és nem maradt akár tényleg a felelősségi köreimre annyi idő, akár a barátaimra, szeretteimre, és azt gondolom, hogy ebbe mindenki belefut, én is belefutottam sokszor, és én ezt igazából mindig úgy próbálom meg a helyére tenni, hogy ránézek az objektív információkra, amik pedig a számok, és hogyha ezt sok hallom, akkor végig szoktam gondolni, és ez egyébként szerintem egy tök jó tipp is, hogy ezt az X időt egyébként mennyi minden másra tudtam volna szánni. Például edzésre, például barátokkal való kapcsolattartásra, például olvasásra, tanulásra, és azt gondolom, hogy nem baj az, hogyha használjuk a social médiát, de jó, hogyha kitűzünk magunknak egy mércét, ami még oké, és hogyha azon túllépünk, akkor igyekezzünk intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy ne lépjük ezt a bizonyos keretet túl.
Lili, amúgy tőled is érdekelne egy pró tipp.
Nekem az Instagram be van állítva 30 perc maximumra, és csak akkor lépem át, hogyha valami nagyon, hogyha tényleg Venus projekt sztori folyamat posztalunk, vagy ilyesmi. Nekem ez az egyik. A másik pedig az, hogy én az utóbbi években nagyon elkezdtem kurálni azt, hogy ki az, akit követek, mert nagyon sokszor azt vettem észre, hogy hiába csábító az, hogy a milliárdos orosz influencert kövessem, akinek gyönyörű szép teste van, és csodálatos élete, és valamiért jó érzés számomra az, hogy a saját életemet össze tudom hasonlítani az övével, sokkal többet ad hozzám, hogyha abban a fél órámban nem ilyen tartalmakat nézek, hanem olyanokat, amik miatt nem érzem rosszul magam. Hanna, amúgy, hogyha már így körbe megyünk?
Nem tudom, én valahogy magamnál mindig azt éreztem, hogy nem, lehet, hogy nem vagyok elég éles magammal, de nem gondolom, hogy ez így van, hogy mindig azt éreztem, hogy nincsen szükségem így tudatosan a saját esetemben, hogy nagyon szabályozni, mert hogy nekem olyan szinten tud nagyon hamar elegem lenni, és nem tud lekötni se a tévé, se a számítógép, se a videójáték, se az Instagram, se a semmi, kb. 10 percnél tovább, hogy én alapvetően, ha nincs épp dolgom, akkor nem veszem elő a telefonomat, meg a számítógépemet, meg végképp nem. Tehát, hogy ez teljesen biztos, de hogy valahogy én azt vettem észre, hogy most, hogy mondjuk a mai dolgaimat már letudtam, biztos, hogy nem fogok ránézni többet ma már a telefonomra. Mert hogy egyszerűen nem érdekel, meg hogy talán, tehát hogy az agyam előbb közbelép, mint hogy tudatosan nekem közbe kéne, de egyébként ez nem volt mindig így. Nyilván. Aztán valahogy ez, nem tudom, így átalakult, vagy elmúlt. Szerintem azzal együtt, hogy el kellett kezdenem munkára használni. És hogy most már annyira a munkával azonosítom, mint az Instagramot, hát a számítógépemet azt egyértelműen, hogy egyszerűen nincs kedvem azon kívül ilyenekkel sokat foglalkozni. És a TikTok meg szerencsére így kapcsolódott be eleve az életemben, úgyhogy biztos vagy benne, hogy ott nem fog fennállni ez a veszély. Igen. Nekem más rossz szokásom van, de nem a social médiával kapcsolatos, vagy hogy mással van ez.
Ez majd egy következő epizódban terül ki. Promon következő epizódokhoz.
Csinálunk egy ilyen egyszemélyes epizódot, ahol így vallok.
De 50 perc minimum.
Tök jó.
Nem, én amúgy abban hiszek, hogy vannak olyan közösségi média platformok, vagy vannak olyan tartalomgyártók, akik valóban értékes tartalmat raknak ki, amik ugyanúgy hozzá tudnak tenni az emberhez. Vagy nem tudom, Bianca, te erről mit gondolsz? Hogy nem azt mondám, hogy olyan, mint egy könyv, de hogy abszolút nem értek egyet az ilyen boomer gondolatokkal, hogy minden 100%-ban negatív. Bocsék, közbe vágtam amúgy.
Egyébként ez egy fontos kiegészítés volt, mert tényleg egyáltalán nem negatív 100%-ban. Én, ha már a tudatos social media használatról van szó, mindig azt szoktam tanácsolni, hogy tényleg próbáljuk meg ezt tudatosan megtenni, de ez egy olyan kezzelfoghatatlan dolog, hogy jó, hát hogy lehet tudatosan social médiát használni. Én azt gondolom, hogy fontos ilyenkor a gondolatainkra kicsit jobban odafigyelni, hogy amikor tényleg pörgetjük és meglátunk valakit, akit régóta követünk, akkor próbáljuk meg magunkban megfogalmazni, és ez egy ilyen önismeret és emberismereti lecke is, hogy ki is ő valójában, mik azok a dolgok, amiket ő közvetít saját magáról. Vajon az én megítélésem szerint, az én élményeim szerint ő milyen értékekkel bír, milyen értékrend szerint éli az életét. Vajon az, amit ő megoszt magából, az nekem mennyire komfortos? Mennyire vagyok oké azzal, hogy ilyen mértékben, vagy ilyen alacsony mértékben oszt meg saját magáról dolgokat? Most ugye itt kifejezetten tényleg az influencerekről beszélek. És azt megnézni, hogy ez mondjuk az én értékrendemmel hogyan illik össze, hogy vajon az én értékrendemet ez emeli, ez javítja, ez rontja, ez sérti. Szóval, hogy én ezeket tartom a tudatos felhasználás egyik alapkövének. A másik pedig, ami még így szerintem nagyon fontosan ismereti lecke, és egyik sem jó vagy rossz, de az, amit te is mondtál, Lili, hogy milliómos vagy milliárdos orosz influencereket követni. Vannak olyan emberek, akiket ez alapvetően motivál. Amikor lát valami olyan fajta életszínvonalat, vagy olyan fajta életmódot, ami motiválóan hat rá, amit ő is szeretne elérni, és hogy ez tényleg sarkalja arra, hogy egyel jobb legyen, hogy hogy tényleg félretegye a social médiát, és tanuljon, vagy a céljaiért tegyen. Viszont vannak olyan emberek, és tényleg hangsúlyozom, hogy ezzel sincs a világon semmi baj, akit az ilyenek sajnos lehúznak, demotiválnak, mert kétségbe ejtik, mert tartanak tőle, hogy vagy elképzelhetetlennek tartják, hogy mondjuk ők ezt valaha elérjék. Egyébként sok esetben ugye ez realitást is nyer. És hogy ez van, akit meg lehúz, és szerintem ezt is nagyon fontos mérlegelni, hogy amikor én egy ilyen tartalmat látok, akkor az vajon rám hogyan hat? Motivál, vagy demotivál? És ha demotivál, akkor fogalmazzuk meg azt, hogy miért, és hogyha úgy döntünk, akkor pedig tegyük meg a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy ne legyen rossz hatással a mentális egészségünkre a közösségi média.
Abszolút. Én mondjuk ehhez még azt tenném hozzá, hogy szerintem ez nem csak influencerekre vonatkozik. Tehát, hogy most egy orosz milliárdost hoztam fel példának, vagy nem tudom, ezzel egyetértesz-e, de hogy az ismerőseim közül is volt olyan, akinek nem tett hozzá semmit az életemhez az, hogy ő mit posztolt, és hogy ilyenkor teljesen oké kikövetni valakit, hogyha nem a legjobb barátnőd vagy a podcast co-hostod, mert akkor nyilván nem követed ki.
Engem nyugodtan kikövethetsz, ha idegesítelek, nem fogok megharagudni. De mondom, elég kurva jó dolgokat posztolok, mindegy.
Csak viccelek, Anna, csak viccelek, nyugi.
Gyere, buborék, menjünk.
Egyébként ezzel abszolút egyetértek, szóval, hogy ahogy a való életben is eljön az a pont, amikor valakivel megszakítjuk a kapcsolatot, mert elment egymás mellett az életünk, mert másképp látjuk a dolgokat, ezt ugyanúgy meg tudjuk tenni a social médiában is.
Valójában tökre jól visszaüt, ahogy minden ilyen társas megnyilvánulásunkon, megkapcsolódásunkon, úgy nyilván a social médián is, ami egy ilyen párhuzamos virtuális platform, az, hogy magunkkal hogy vagyunk. Tehát, hogy mondjuk azt feltételezném, hogy aki magával elégedett, és nem is mindig, de hogy mondjuk tud örülni a sikereinek, és mondjuk kb. Reálisan látja magát, azt mondjuk alapesetben nem kéne, hogy egy orosz influencernek a posztjai depresszióba taszítsanak. Meg mondjuk talán az ellenkező eset, tehát hogy nem azt kéne éreznem tőle, hogy én is ilyen milliárdos, gyönyörű életet akarok, hanem hogy valahol a kettő között így a normalitás.
Szerintem ez egyébként mindenben nagyon fontos, hogy a végletek, teljesen mindegy, hogy melyik végén vagyunk, azok nem vezetnek előre, és mindenben fontos ezt az egyensúlyt megtalálni, viszont ez meg egy folyamat, tehát, hogy sokszor csapongunk az egyik, aztán a másik véglet között, mire valahol megtaláljuk azt az arany középutat, ami számunkra rendben van, és egyébként például erről is szól a fiatal felnőtt kor, meg az életkezdés, meg a kapunyítás.
És mit gondoltok arról, hogy nagyon sokan szerintem most a közösségi médián keresnek maguknak példaképet, beszélhetünk akár külsőségekről, akár belső értékekről, tehát szerintem, ugye vannak ilyen kutatások is, hogy a fiatalok hány százaléka szeretne influencer lenni, hány százaléka néz fel az influencerekre ilyen szinten, és ezek nagyon-nagyon-nagyon magas számok. Viszont ez van, tehát hogy ez nem egy olyan dolog, hogy akkor most megmondjuk a tinédzsereknek, hogy ne idealizáld a Emily Ratajkowskit, vagy ne idealizáld bárkit, a Venus projekt alapítóit. hanem
mi sem vagyunk azért tökéletesek, nem, jó? Nem, mi, nem. Is, mi is azért emberek vagyunk.
Csak-csak, így éppen, hogy csak. De hogy tényleg nem mondhatjuk azt, hogy de itt van Szabó Magda. Vagy polc elején, és ők mennyivel értékesebbek voltak. Tehát igazából mit gondoltok erről a jelenségről, és hogy ezt hogyan lehet előnyünkre fordítani, mint társadalom?
Nekem az a véleményem erről, hogy érthetőek ezek az adatok, mert tényleg sokkal több inger éri a fiatalokat, de hogy ez nem volt másképp, azt gondolom, hogy korábban sem. A kamaszkor az az identitáskeresésnek az egyik fontos lépcsőfoka, amikor próbáljuk megtalálni azt, hogy mi az, ami számunkra értékkel bír, mi az, ami nem. És az a helyzet, hogy ehhez csatlakozik az hozzá, hogy nyilvánvalóan mindenki igyekszik a legkönnyebb úton elérni azt a fajta sikert, elismerést, egzisztenciális szintet, amire vágyik. És valahogy nagyon könnyen találkozik, azt gondolom, az influencer lét, különböző vágyakkal, amik egyébként így megszületnek az emberben. Ezt hívják ilyen narcisztikus vágyaknak, de a szó lehető legjobb értelmében ilyen mindenkiben van. Az, hogy legyek valaki, hogy önmegvalósítsak, hogy vigyen valamire, hogy engem elismerjenek, hogy engem szeressenek, és hogy valahogy ugye az influencer létről ez a fajta kép él az emberekben, hogy ők sikeresek, nekik tökéletes az életük, ők valószínűleg egzisztenciálisan, már mint anyagilag is rendben vannak, és hát persze, hogy ez egy vágyott állapot. Én azt látom, hogy korábban például, ugye, hogyha belegondolunk, a színészet, volt nagyon egy ilyen terület, vagy akár ugye az orvostudományok, hogy mindenki orvos szeretett volna lenni, ügyvéd szeretett volna lenni, színész, mert ezek azok a szakmák, hivatások, amik úgy társadalmilag akkor korábban elismertek volt. Na most ehhez hozzá csatlakozott az influencer lét is, csak az a baj, hogy emögött nem tudjuk pontosan, hogy mi van. Mert hogy mindenki másképp lesz influencer. És ez viszont egy abszolút nehéz kérdés, hogy tudok én olyan értéket teremteni tartalomgyártóként, influencerként, ami tényleg egy követendő példa.
És hogyha meg jó dologról van, akkor nem maszkolom el. Ugye azért olyan példákat is látunk, hogy fontos a mentális egészség, vigyelj magadra, ezt támogatta XY multi, aki szeretne neked eladni rengeteg terméket. Tehát, hogy ez nagyon könnyen át is fordulhat egy ilyen valótlanságba. Igen. Tehát, hogy azt sem csinálhatjuk talán, hogy glorifikáljuk azokat, akik meg értékeket teremtenek a közösségi médián, és azt mondjuk, hogy ők 1000%-ban jó emberek.
Az jutott ezzel kapcsolatosan eszembe, hogy hogy egyébként ez is érdekes, hogy ugye, ahogy fogalmaztál, Lili, hogy akkor glorifikáljuk azokat, akik meg értéket adó tartalmakat gyártanak, hogy egyébként ez azért nehéz, mert hogy valószínűleg ők is ugyanúgy emberek, ők is hibáznak, ők is küzdenek bizonytalanságokkal. Én magam, aki a mentális egészséget, az önismeretet, a saját magunk ismeretét és a stabilitást hirdetem, én magam is küzdök nehézségekkel az életemben. És sokszor kapom azt meg, hogy pszichológusként, hát hogy én nem tudom megoldani a saját dolgaimat könnyedén, de hogy ez tényleg nem így működik. Végső soron mindenki emberből van, az is, aki a könnyű siker árán felszínesen gyárt tartalmat, és az is, aki hivatásának azt választotta, hogy értéket adjon ezeken a platformokon, és ezzel nincsen semmi baj. Most talán ez az, ami így segíthet a normalitást megtalálni ebben a rengetegben.
Illetve én a biztonságot akartam még mondani, hogy bennem az merül fel nagyon sokszor, hogy nyilván, mert ennek éppen egy ilyen alakuló kultúrája van, és ezáltal ilyen alakuló veszélyei, de hogy én nagyon sokszor, amikor ilyen influencerek által látott tartalmakat látok, mondjuk a home tour, nem tudom, hogy ti azhoz, hogy álltok, de hogy nálam az az, amitől teljesen elgurul a gyógyszerem. Tehát, hogy amikor emberek konkrétan az egész házukat megmutatják, úgyhogy ha meg akarnám találni őket, akkor 3 perc alatt tudnám, hogy hol laknak, és mi a kapucsengő, mert tudom a nevét, és be tudnék törni, és tudnám, hogy mit kell onnan elvinni. Ez most nyilván egy végletes példa, de hogy szerintem nagyon sokan nem olyan szinten nem használják tudatosan tartalomgyártói oldalról, hogy nem mérik fel, hogy mit szabad és mit nem szabad csinálni. És én például, amikor ezt először realizáltam, már nem tudom, 2-3-4-5 éve volt Instagramom akkor, hogy rólam mennyi mindent meg lehet ott tudni egyébként, hogy konkrétan, hogy hol lakom, és melyik az erkélyem, például azt is, így azonnal leszettem ezeket a tartalmakat, és privát láttam, tehát, hogy így rendesen megijedtem ettől a tudattól, hogy mi van, ha egyszer valaki engem meg akar keresni például, és meg tud találni. Tök jó lenne, vagy tök jó lesz, hogy ahogy ez így alakul, úgy egyre jobban ebben is tudatosak lennének az emberek, vagy kialakulna ennek egy ilyen kultúrája, vagy egy iskolája, hogy ezt hogy kell csinálni.
Fun fact, ebben az esetben én munkanélküli leszek, mert ugye én azzal foglalkozok, hogy embereket nyomozok le, nem ezzel foglalkozom. Nem online stalker vagyok, hivatásszerűen.
Én egyébként kb. Igen.
Hát közel vagyok én is.
Nem hivatás, sajnos senki nem fizet, érted, velük kurva jól csinálom.
Hát látod, Anna, csak kell találni egy olyan munkát, mint az enyém. De nem mondjuk mindig újságíróként dolgozom, csak hogy van egy olyan része a munkámnak, ahol meg kell találnom azt, hogy az emberek hol laknak, milyen telefon, mi a telefonszámuk, kivel, mikor járnak úszodába, és mikor mennek el otthonról, vagy mikor vannak otthon, és mikor hívhatom őket, és mikor nem. Egy, amúgy egy online hírügynökség, vagy egy közösségi média alapú hírügynökségnél dolgozom. És ez a videók megszerzéséhez kell mindez. De hogy pont el kapcsán gondolkoztam el én is azon, amikor elkezdtem dolgozni, hogy hogyha azt az információt, amit nem csak én, de mondjuk a cégem meg tud szerezni, olyas valaki kezdi el keresni, aki nem egy videót szeretne attól az embertől, hanem esetleg rosszabb dolgokat, akkor nagyon nehéz helyzetbe tud az ember így kerülni. Én mondjuk azt látom így a munkámban, hogy a fiatalok, akik mondjuk főleg a TikTokot használják elsősorban, tehát a TikTok generáció mondhatni, sokkal tudatosabb ezzel kapcsolatban, mint a korábbi generációk, akik ebben nőttek fel. Szerintem nekünk is nagyjából már így viszonylag nyilvánvaló a mikorosztályunknak, hogy jó, akkor nem posztolok utcatáblát. Vagy nagyon sokan csinálják ugye a fiatal szülők közül, hogy nem posztolják ki a gyerekük arcát, vagy hogy nem posztolnak róla. Én azt látom, hogy ez változik.
Abszolút. Én ehhez egyébként annyit tennék hozzá, hogy ugye bármi mást azáltal tanulunk meg, hogy valaki megtanítja nekünk. Hogy valaki felhívja rá a figyelmünket, már gyerekkorunktól kezdve. Akár az illemszabályokra, akár arra, hogy nem szaladunk át a zebrán körülnézés nélkül. Tehát, hogy a szocializáció által jut el a tudatunkig, és ténylegesen ez egy új veszélyforrás az életünkben, amit majd idővel fogunk megtanulni, és erre tényleg fontos felhívni a figyelmet minél több platformon keresztül.
Meg amúgy az edukációban is talán, vagy hogy ez szuper lenne, hogyha akár az iskolákban is szó lenne erről.
Én tudok erről egyébként Magyarországon már iskolákban, tehát hogy már általános iskolában már van ilyen program, ahol ezzel foglalkoznak, és szerintem ez nagyon jó.
Igen. Egyébként most pont azon gondolkodtam, hogy nekem is van egy ismerősöm, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, de sajnos most nem jut eszembe a neve, mert hogy ilyen távolabbi ismerős, pedig szívesen mondtam volna. De hogy vannak tényleg ilyen programok, amik, illetve vannak olyan emberek, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak, hogy iskolákról iskolákra járnak, és azzal foglalkoznak, hogy internetes biztonságról, tudatos internet használatról tartanak tájékoztatót gyerekek számára, és ez szerintem hiánypótló abszolút.
Plusz a Telekomnak is volt egy olyan kampánya, ami ezzel foglalkozott, amiről még mindenképpen akartalak kérdezni, hogyha nem bánjátok, hogy egy kicsit elkanyarodok a témától, az, hogyha már amúgy feminista podcastnek mondjuk magunkat, akkor arról is beszéljünk egy kicsit, hogy van-e a nemek között valamilyen különbség abban, hogy hogyan befolyásolja a fiatalokat, elsősorban a közösségi média. Azért is merül ez fel bennem, mert pont ma olvastam egy cikket a Guardianen arról, hogy egyre több fiatal a TikTokról, amúgy ez egy nagyon-nagyon ijesztő tendencia, hogy egyre több fiatal, elsősorban TikTok vagy YouTube influencerek alapján, azután, hogyha őket követik, Tourette-szindrómához hasonló tikkeket alakítanak ki, amik még egy ilyen ismeretlen kategóriába tartoznak, lehet, hogy Tourette, lehet, hogy nem, különböző neurológiai kifejezéseket használnak rá orvosok, de az tény, hogy nagyon sok esetben a 12-19 éveseknél az orvosok közös influencereket találtak. És ennek a kutatásnak a kapcsán jött elő az, hogy ez nagyon nagy százalékban a lányokat érinti. És ugye ennek kapcsán felmerült, hogy vajon akkor a többi tendencia is ugyanennyire a lányokra van-e nagyobb hatással. Amúgy ezt a cikket majd belinkelem a leírásba, meg jó, nektek is elküldöm szívesen.
Igen, mert hogy nekünk szerintem a Lilivel az is a kiindulási pontunk, és majd ezzel is vitatkozz esetleg, ha nem értesz egyet, hogy alapvetően szerintem például a közösségi médián az önelfogadás és a határok meghúzása és akár az érvényesülés terén nehezebb helyzetben vannak.
Én azt gondolom, hogy a kompetitivitás az alapvetően is inkább ilyen tekintetben ugye a nőkre volt jellemző mindig is. Hogyha így szociálpszichológiailag nézzük meg a kérdést. És hogyha belegondolunk a nők, illetve a férfiak tartalomgyártási szokásaiba, bár nem látok bele ebbe 100%-osan, de jól látható, hogy még a nők azok többnyire más nőket követnek leginkább, ha már személyekről van szó, úgy a férfiak is inkább nőket követnek, vagy inkább az érdeklődésüknek megfelelő oldalakat, személyeket. És emiatt azt gondolom, hogy a nőkben, nőkre sokkal jobban hat ilyen tekintetben az, hogy mit látnak, mert egyfelől vetélytársat, egy másfelől pedig egy olyan mintát látnak, amit szeretnének követni, mert úgy látják, hogy az mondjuk jobb érvényesüléshez vezethet. Mindemellett viszont az biztos, hogy a férfiakra is épp úgy tud hatni a közösségi média negatív irányba, önértékelés, identitás alakulás szempontjából, mint a nőkre. Egyébként nagyon érdekes ez a kutatás, amit említettél, Lili, ezt majd én is mindenképpen elolvasom, mert még nem hallottam róla, de az gyakran jön velem szembe, hogy micsoda a fejlődés, neurológiai szempontból fejlődési rendellenességet, nehézséget okoz a közösségi média használat. Tehát, hogy pont nemrég jött velem szembe egy cikk, ami például azt az összefüggést kutatta, hogy a közösségi média hogyan vált ki a fiatalokból, tényleg a tizenévesekből úgymond egy ilyen, nem is tudom, hogy mi volt a pontos megnevezése, de talán digitális autizmus, ez volt azt hiszem a neve, tehát hogy annak hatására, hogy nincsen annyi élőben létrejövő szociális interaktus, annak hatására, hogy ugye tényleg nagyon túlingereljük az idegrendszerünket a közösségi média hatására, valóban különböző neurológiai rendellenességek jöhetnek sajnos létre.
Ez nagyon durva, és ennek, vagy ezek után próbáld meg megmagyarázni szülőnek azt, hogy nem feltétlenül baj, hogyha a gyereke TikTokot használ. Á. Tehát ezek tényleg ilyen iszéletesen...
Csak módosul az agya.
Jó, de amúgy minden, vagy én arra szoktam gondolni, hogy amúgy minden pozitív dolognak, vagy minden jelenség, társadalmi jelenségnek volt negatív oldala, társadalmilag meg kell tanulnunk kezelni.
Persze. Meg egyébként pont, ha már kutatások, én meg egy olyat olvastam tegnap a Telexen, ami arról szólt, hogy a függőség kialakulása, de nyilván erről is Bianca többet fog tudni mondani, hogy az egyáltalán nem áll kapcsolatban a függőség kialakulása azzal, hogy mennyit használja óraszámszerűen valaki, hanem hogy nagyon sok más faktor befolyásolja inkább azt. Tehát, hogy én mondjuk nem attól leszek Jézus, hogy nagyon sokat hallok Jézusról.
Igen, tehát, hogy ezt én is megerősíteni tudom, hogy nagyon sok faktor játszik ebben szerepet, nem csak a mennyiség. A saját identitásunk stabilitása, nyilván ez ugye gyerekkorban azért nehéz, de most itt a felnőttkori függőségre gondolok, szerepet játszik az érzelmi bevonódás, az, hogy milyen cselekvés pótlására alakul például ki a túlzott social media használat, mi az előnye annak, hogy például a közösségi médiát használjuk, mint pótcselekvés, és nem valami mást, vagy éppen nem a konkrét feladatunkat, cselekvésünket, meg ami másik, és ez ezzel kapcsolatosan egyre több kutatás van, ami miatt én ezt teljes mértékben egy ilyen tényként kezelem, hogy vannak olyan személyiségek, akik függő személyiségek, és vannak olyan személyiségek, akik meg nem azok. És akik függő személyiségek, azoknak az élete folyamán ki fog alakulni valamilyen függőség, ha nem a social media függőség, akkor valami más. Aki pedig nem függő személyiség, az a social médiára sem fog tudni úgy ráfüggni, mint mondjuk bárki más. Úgyhogy tényleg nagyon sok faktor közrejátszik ebben, és ez fontos tudni.
És most itt az epizód végén felteszem a non plus ultra kérdést, mert hogy szerintem sokan magunkra ismertek, Maradjunk az ismertünknél, akár közösségi médiafüggőség, akár önértékelési zavar a közösségi média kapcsán, vagy nagyon sokan ráismertünk egy közeli barátnőnkre, szülőnkre, gyerekünkre, testvérünkre, haverunkra, unokaöcsénkre, szobanövényünkre. Mit ajánlasz annak, aki akár mondjuk önmagában szeretné, vagy szeretne ezzel foglalkozni, akár pedig valakin szeretne segíteni, vagy valakinek szeretne tanácsot adni?
Hát egyfelől az, amit korábban mondtam, szerintem nagyon sokat tud segíteni, hogyha megpróbálunk kicsit gondolkodni a social media használat közben, és ez most nagyon sarkítottan hangzik, de hogy tényleg erről van szó, hogy ne úgy használjuk azt a platformot, mint egy passzív elszenvedő, akivel szembe csak jönnek a tartalmak a pörgetés hatására, hanem igyekezzünk gondolatokat megfogalmazni, véleményt megfogalmazni, tényleg az értékeinkkel, az értékrendszerünkkel összevetni azt, amit ott látunk, mert ez már adhat egy irányt abba, tehát hogy ez már megalapozhatja azt, hogy tudatosan használjuk a platformot. És hát azok az alapvető eszközök tényleg, amik segítenek, hogy konkrétan korlátokat szabunk saját magunknak. Akár külső segítséggel, amit ugye én is mondtam, hogy beállítunk a telefonunkon valamiféle időkorlátot, vagy egészen egyszerűen csak önkontrollhatásra, hogy ma fél órát szeretném használni a közösségi média platformokat, és nem szeretnék többet. Viszont azt nagyon fontos látni, mint ahogy ugye a függőségek kezelésénél is ez egy nagyon fontos eszköz, hogy legyen alternatíva. Hogy ne azt mondjam magamnak, vagy ne azt mondjam az ismerősömnek, akinek segíteni szeretnék, hogy ne használd a social médiát, hanem olvass helyette, mozdulj ki helyette, hív fel telefonon valakit, menj el sportolni, takaríts ki a lakást, vegyél szobanövényeket magadnak, és az ő gondozásukkal foglalkozz. Tehát, hogy bármiféle alternatívát, és ebben egyébként például az internet nagyon nagy segítségünkre lehet, hogy vajon milyen tevékenységeket lehet végezni a közösségi média használat helyett. És ez szerintem egy alap felvetése lehet annak, hogy képesek legyünk visszafogni a közösségi média használatot. Mert ahogy megtapasztaljuk azt, hogy van egyébként azon túl is élet, és hogy egy csomó öröm vár bennünket telefonunk nélkül is, akkor már nem lesz akkora nagy késztetésünk arra, hogy másokat nézzünk, hogy tartalmakat fogyasszunk, hogy ott próbáljuk edukálni önmagunkat. És amit pedig még én egyébként tanácsolni szoktam, az pontosan szintén a 20-as, 30-as korosztályt, illetve a kamaszokat érinti, az a saját identitásunknak, a saját önismeretünknek, önértékelésünknek a megerősítése, és egyébként a saját működésünk megismerése. Mert azáltal, hogy erősödök én magam, erősödnek a határaim, erősödik a tényleg az önbecsülésem, egyfelől az élet nagy több területén is, hogy is fogalmazok, stabilabb tudok lenni, és nem leszek annyira külső ingerekre szorulva, akár a közösségi média formájában. Úgyhogy ez szerintem még nagyon sokat segít, és hát ez itt a reklám helye. Egyébként pont ezért is hoztam létre egy önismereti naptárat, ami egy éven keresztül vezet végig bennünket igazából a legfontosabb önismereti témákon, hogy hát én ezzel szeretném igazából tényleg a fiatal felnőtteket hozzásegíteni ahhoz, hogy önmagukat, az identitásukat megismerjék, megerősítsék, a saját működésükre megtanuljanak reflektálni, úgyhogy ez most decemberben jelent meg, vagy jelenik meg. Nem tudom, hogy itt most melyik kifejezésre jó.
Most úgy tűnik, hogy az epizód megjelenésének a másnapján, tehát holnap.
Szóval, hogy ez most decemberben jelenik meg, úgyhogy mindenkinek ajánlom a figyelmébe, aki szeretne egyfelől egy kis social media detoxot tartani, mert hogy ez egy írásos formában materiálisan létrejövő könyv lesz, és közben pedig egy határidő naplóként is használható. És tényleg nagyon-nagyon fontos és önreflektív kérdésekkel van tele, plusz egyébként rengeteg plusz tartalommal is, mert hogy amikor elkezdtem elkészíteni, akkor rájöttem, hogy annyi mondani valóm van, ami nem fér bele egy naptárba. Úgyhogy teletűzdeltem QR-kódokkal, ami egy csomó-csomó plusz tartalomhoz vezet, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon értékes önismereti anyagot kaphat az, akit esetleg érdekel ez a téma.
Engem biztos érdekel.
És hol tudjuk majd beszerezni?
A webshopomon lehet majd megvásárolni elsősorban, de vannak személyes átvételi pontok is, például a B72 stúdió, ami a Múzeum körúton van, de elsősorban egyébként a webshopomon lehet majd megtalálni, ami a honlapomon lesz elérhető.
És hol találunk meg téged? Ez most abszolút a reklámhelye, hogyha valakinek felkeltette az érdeklődését, akár a közösségi média platformjaid, akár pedig a praxisod, akkor hol kereshet meg?
Én leginkább TikTokon, Instagramon tevékenykedem, de van egyébként egy honlapom, fullerbianca.hu, és igazából ott minden elérhetőségem megtalálható, meg rólam pár információ, ami talán így fontos lehet, úgyhogy itt lehet velem kapcsolatban lépni ezen a három platformon.
Mi pedig nagyon köszönjük, hogy kapcsolatba léphettünk veled.
Én nagyon is jó volt.
Nagyon szépen köszönjük.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.